Az utolsó, mai utolsó szolgálatunknak azt a címet adtuk, hogy amiről beszélni kell, az az evangélium hirdetésének a parancsa. Tehát ugye idáig volt szó az Isten beszédéről, beszélő Istenről, a beszélő emberről, a beszédnek az akadályairól, hallottunk egy bizonyságtételt is, ami arról szólt, hogy Isten munkálkodó Isten ma, és most egy fontos, lényeges rész még hátra van, tehát, hogy amiről beszélnünk kell, sok mindenről úgy tudjuk, hogy kell beszélnünk, és beszélünk is sok mindenről, de amiről beszélnünk kell, ez az evangélium hirdetésének a parancsa. Mégpedig a Márk evangélium a 16. részének a 15. verse, 16. rész 15. verse. Ez a kiragadott vers ahhoz a részhez tartozik, amikor együtt van Jézus a tanítványokkal, ez már az utolsó időszaka Jézusnak a földi léte, utolsó időszaka, együtt van a tanítványokkal, együtt vacsoráznak, és akkor Jézus többek között ezt mondja nekik: menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát ezt az ott lévő tanítványoknak mondta Jézus, de igazából tudjuk azt, hogy ez a parancs, ez parancs volt, ez nem kérés volt, hogy legyetek szívesek, menjetek el, hanem ez egy kiküldő parancs volt, széles a világra. Ez nem csak az ott lévő akkor még csak 11 tanítvány, még nem volt meg az új választás Mátyás apostolra, nem volt ott Pál apostol sem, de vonatkozik minden gyermekére, Istennek megváltott gyermekére vonatkozik ez a parancs. Menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Testvérek, először is én most szívesen feltenném a kérdést, hogy ki mit gondol, hogy mit jelent az evangélium szó, mi az, amit Jézus kért, hogy hirdessenek a tanítványai. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan közületek ezt tudjátok, hogy mit jelent ez, mire is vonatkozott, de azért akkor is érdemes végig gondolnunk, átgondolnunk, mert a későbbiekben ehhez kapcsolódóan is még szeretnék néhány fontos gondolatot megemlíteni. Az evangélium szónak a gyökere az egy görög szó, az eugaleion. Nem vagyok görögös, elnézést, akik tudnak görögül. Ebből származik. A jelentése az, a görög szó eredeti jelentése az jó hírt jelent, örömhírt jelent, de igazából jelent irodalmi műfajt is. Jelent irodalmi műfajt is. Ugye hát mi is használjuk egyébként az evangéliumok, az evangéliumok, az Új Szövetségnek ez egy jelentős részét teszik ki, a négy evangélium. Ez mint irodalmi műfa is szerepel szöveges formában. De amikor Jézus ezt a szót használta, hogy hirdessétek az evangéliumot minden népnek, akkor nem az irodalmi műfajra gondolt, hanem annak a belső tartalmába. De a bibliai használatban nem igazából csak ezt jelenti, amit a görög szó önmagában, hanem egy sokkal precízebb, sokkal jobban keresztényi módon meghatározható mondat ez, vagy szó ez, amit a következőképpen tudunk meghatározni, hogy a Jézus Krisztus által hozott üzenet az üdvösségről, ez az a jó hír, amit hirdetni kell. Tehát nem általában az örömhírt hirdessétek. Ugye sokféle örömhírt tudunk, amit mi tényleg örömmel meg is osztunk másokkal, hiszen micsoda örömhír, amikor mondjuk megérkezik egy felvételi, egy iskolai felvételről értesítés, micsoda örömhír az, amikor meg tudjuk osztani egymással azt, hogy meggyógyult valaki egy súlyos betegségből, vagy még az is egy örömhír, hogy az ember fizetésemelést kapott, vagy lehetne ezeket sorolni, vagy sikerült megvásárolni egy ingatlant. vagy érkezik a gólya, idézőjelesen gyermekünk születik, unokánk születik, ezek mind örömhírek, de ez sokkal több ennél, ez az örömhír, amit Jézus Krisztus itt mond. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus által hozott üzenet az üdvösségről. Ez az örömhír, ez az a jó hír, és mondhatnánk azt, hogy igazából ez az egyetlen jó hír, mert egyébként a többi jó hír, ami egy pillanatban úgy tűnik, hogy ez jó hír, az egy idő után érvényét veszíti, vagy pedig nem csak, hogy érvényét veszítik, elmúlik ennek a jelentősége, és talán átfordul majd egy rossz hírbe. Mert mondjuk az, hogy valaki felgyógyult egy betegségből, az nem azt jelenti, hogy mindig egészséges marad az élete folyamán, egyszer majd el fog érkezni az a rossz hír, hogy vége van az életének, vége van az egészségének. Ennek az örömhírnek viszont nincsen elmúlási ideje. Ez az örömhír, ez örökre tartó örömhír. Tehát ezt erre szólította fel Jézus a tanítványait. De azt is tudjuk, hogy ennél még van egy sokkal mélyebb jelentése az evangéliumnak, mert ha belegondoltok, hogy amikor Lukács evangéliuma második része, 10. versét olvassuk, rövidesen karácsony következik, akkor ugye az ebben a részben azzal találkozunk, hogy a pásztoroknak megjelennek az angyalok, és akkor mit ír az evangélium, hogy mit hallottak a pásztorok az angyaloktól, és az angyal így szólt, mondja Lukács evangéliuma, ne féljetek, mert ime nagy örömet hirdetek nektek. Mi volt ez a nagy öröm? Amely egész nép öröme lesz, mert a Dávid városában megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Tehát ezek szerint mi igazából az Isten örömhíre, ezt úgy szoktuk mondani, ez az Isten örömhíre, kihirdette Isten az örömhírt. Mit jelentett? Mi az örömhír? Hát Jézus Krisztus, hogy megszületett Jézus Krisztus. Tehát nem csak egy önmagában álló híradás, hogy az üdvösségről szóló, hanem maga Jézus Krisztus személye az örömhír. Tehát az igazi örömhír minden ember számára, ami összekapcsolódik Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus nélkül nincsen igazi örömhír. Tehát minden, ami ugye azt mondtuk, hogy az üdvösségről szóló örömhír, nem lehet az üdvösségről szóló örömhírt Jézus nélkül kihirdetni. Nem lehet csak úgy beszélni, hogy üdvösséged van, ha ezt nem rögzítjük, ha ezt nem fixáljuk, hogy ez elválaszthatatlan Jézus Krisztustól. Elválaszthatatlan. És ennek alapján megfogalmazhatjuk azt, hogy mire szólította fel a tanítványokat ott Jézus Krisztus? Arra, hogy hirdessetek engemet. Tehát amikor azt mondja, hogy elmennél szélese virágra, hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, ez azt jelentette, hogy hirdessetek engemet. Hirdessétek az én személyemet. És ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges tartalom. Mert mit jelent az, hogy Jézus hirdetni? Ugye azt jelenti, hogy beszélni kell Jézusról. És miként tehetjük ezt? Mikor beszélünk Jézusról? Hát akkor, amikor arról beszélünk, hogy kicsoda ő. Kicsoda ő. Ugye Isten egy szülött fia. Örök Isten. Ezek nagyon lényegesek. Most nem akarok belemenni ezekbe a részletekbe, mert ezek nagyon fontos kijelentések. Nagyon sok ember leválasztja Isten személyéről, a Szent Háromság személyéről Jézus Krisztus. Ez nagyon fontos, hogy mindenki, aki ennek tudatában legyen is, és ebben rendíthetetlen legyen, ebben ne lehessen őt megrendíteni, hogy ő egy valóságos Isten, a Szent Háromság egyik tagja. Aztán, amikor Jézusról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mit tett. Mit tett Jézus Krisztus? Azt mondja, beszélünk a mit tettben, beszélünk a haláláról. Mit jelentett a halála? Nem önmagában a halála, hanem ennek a következménye, hogy ez a halál ez nem csak Jézus Krisztus személyére vonatkozott, hanem ez igazából a mi ránk vonatkozik. Ebben az ő halálában önmagunkra találhatunk. Ez a mi ez nekünk az életet jelentette az ő halála. Tehát beszélnünk kell a haláláról. Beszélnünk kell a feltámadásáról. Mert ugye a halál az azt jelentette, hogy Isten bűnbocsánata ott megjelent ebben. De a feltámadás az arról beszélt, és itt az örömhír arról beszél, hogy az ő feltámadásához kapcsolódik a mi feltámadásunk. Nem csak azt kaptuk Istentől, most idézőjelesen, hát ez is csodálatos ajándék, hogy a bűnbocsánat az ő halálában rejtőzködik el mi számunkra, hanem van folytatása, hogy nem a földi élet befejezésével fejeződött be a mi életünk, hanem ennek van egy folytatása a feltámadásban, és ennek mi is részesei lehetünk. Aztán ide tartozik az, hogy még a Jézus Krisztus, hogy mit tett, hogy dicsőségesen uralkodik. Most, amikor folyamatosan látunk megrendítő dolgokat ebben a világban, különösen itt van mondjuk ez a járvány kérdés, vagy sokszor politikai fordulatok, vagy olyan nehézségek jönnek, hogy még a hívő embereket is megkísérti az a gondolat, hogy hát itt nincs valami fogóckodó, nincs valami rend, amiben reménykedhetnénk. Tudnunk kell az, hogy Jézus Krisztus felment a mennyekbe, és ő ott uralkodik. Tehát az, ami történik, az ő akaratával történik, az elválaszthatatlan attól. És ez teljesen más megvilágítást jelent minden keresztény ember számára. Ez is beletartozik az örömhír hirdetésébe. Amikor rettegő embereknek tudunk arról beszélni, hogy nem önmagába történnek a dolgok, nem a végzettel állsz szemben, nem a véletlenekkel állsz szemben, hanem Isten szerető kezében vannak ezek a dolgok is. A te életed Isten szerető kezében van, vagy lehet. Aztán arról is beszélhetünk, amikor az evangéliumról beszélünk, Jézusról beszélünk, hogy kiket érint ez. Kiket érint? Mindenkit érint. Mindenkinek, akinek szüksége van az örömhírre. Tehát ez Jézus személye, akinek szüksége van az örömhírre, de még aki örvendező ember, annak is Jézus Krisztusra van szüksége. Mert az örömhírt az ő számára Jézusban találja meg, az örömhírt saját maga számára is tartja fent is az örömet a szívében. Mit készített? Az is egy fontos kérdés, amikor Jézusról beszélünk, hogy mit készített Jézus. Az evangéliumhoz ez is hozzátartozik. A bűntehertől szabadulást, egy óriási ajándék, a békességet, végre egy békesség költözhet az ember szívébe. Helyreállított kapcsolatot Istennel, emberrel és önmagával. Az egyik leghatalmasabb csoda, hogy azzal az Istennel, akivel haragvó viszonyban van az ember, az Isten megbékéltette önmagával az embert. Jézus Krisztusban az örömhír, ez is beletartozik. De az embert az emberrel is megbékéltette. És nagyon sokan örülnek ennek az örömhírnek, hogy önmagával is megbékéltette az embert. Számtalan embert nyomaszt, hogy nincs kibékülve önmagával. Önmaga terhét hordozza, és az alatt roskadozik. És Jézus Krisztus örömhíre erre is vonatkozik, hogy megbékéltette Istennel, az embertársával és önmagával az embert. Megváltás a bűn és a sátáni rabságból, a bűn rabságából, hogy nem kell a bűnt cselekedni, nincs kényszer alatt az ember. A sátáni kényszerítés alól megmenekült. Örök élet az üdvösségben, az örök életet jelenti. Védelem a földi létben, védelem. Oda már ez természetes, ott már nincs kitéve veszélynek az ember élete az üdvösségben, de itt a földi létben ki van téve veszélynek az ember élete, és az örömhír az ószövetség, igen, amely azt mondja, hogy Isten szemefényt nyit bántja, aki titeket bánt. Tehát az egy nagyon fontos dolog, ugye ti is úgy vagytok vele, hogy azért a szemeire vigyáz az ember. Tehát aki azt bántja, az ellen mindent megtesz a földi ember is. És azt mondja az Isten igéje, hogy ti az Isten szemefénye vagytok. És vigyáz az ő szemefényére. És egy óriási ajándék az evangéliumnak az üzenete, hogy egy folyamatos, szoros kapcsolatot is tart velünk, és ezt lehetne sorolni, hogy mi minden tartozik bele az evangéliumi örömhírbe, amelyet Jézus Krisztusban hirdethetünk meg, és hirdetnünk kell. És nagyon fontos mindig megtenni, vagy feltenni azt a kérdést, aki az evangélium hirdetésével foglalkozik, hogy az mindig csak a Szentírás összefüggéseiben lehetséges. Az örömhír, amely nem örömhír az, amely elszakítati az Isten szavától, az Isten igéjétől, de erről már hallottunk a délelőtt folyamán többször is. Mert vannak hamis Krisztusok is, akiket hirdettetnek, vagy hirdetnek. Van hamis Krisztus is, azt ne hirdessük. Pál apostol azt mondja a Korintusi levél, második Korintusi levél 11. fejezetében, mert ha valaki jön és más Jézust hirdet, akit nem hirdettünk, vagy más evangéliumot, nem azt, amit befogadtatok. Van más Krisztus, azt nagyon világosan el kell utasítani. Sőt, tudjuk azt, egy más helyen mondja Pál apostol, hogy az legyen átkozott, aki nem az igaz Krisztust hirdeti. Nagyon fontos megállapítanunk ebben a márki evangéliumi részben, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, hogy Jézus Krisztus egy nagyon fontos és nagyon lényeges dologra mutat itt rá ebben, mégpedig arra, hogy méltatott erre bennünket az Isten, hogy reánk bízza az evangéliumot. Ez egy óriási, tehát azt mondtam, hogy ez egy felszólítás, ez egy parancs az övéi részére, de emögött meg kell látnunk ennek a csodálatos voltát, hogy az Isten arra méltatja az embert, arra méltat engem, arra méltat tégedet, hogy az ő evangéliumot, örömhírét hirdethetjük. Számos esetben van az, hogy mi felszoktuk sorolni, hogy milyen nagyszerű, csodálatos ajándékokkal, áldásokkal áldott meg bennünket Isten. És ez tényleg így van. Az előbbieket is, amiket felsoroltam, ez mind áldásként könyvelhetjük el, a bűntehertől szabadulást, a békességet, a helyreállított kapcsolatokat, de ide tartoznak az anyagi dolgaink, a védelem, az Isten által való védelem. Ezeket lehet sorolni, ezeket nagyon jó is, hogyha folyamatosan szem előtt tartjuk, számba vesszük, és ezért hálás szívvel gondolunk Isten személyére. Aztán van olyan, amit nehezményezünk Isten felé, hogy mit nem kaptunk meg. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy van ilyen is a keresztény ember életében, de hadd kérjelek benneteket, hogy helyezzétek oda az ajándékok mellé, amiket olyan örömmel sorolunk fel, vagy adunk hálát, hogy mi minden dologgal áldott meg bennünket Isten, hogy helyezzétek oda emelé a csokorba, tűzzétek bele ezt a gyönyörű szál virágot, hogy méltatott arra bennünket Isten, hogy az evangéliumot hirdessük. Hogy méltatott engem, méltatlan embert, hogy ezt tehetem. Azt mondja Pál apostol szintén az 1 Tesszalonika 2.4-ben, mint akiket Isten kipróbált, hogy ránk bízza az evangéliumot, akik nem emberek tetszését keresik, hanem Istenét. És ez legyen ott minden keresztény embernek a szívében, mert ez nem csak a kinevezett prédikátoroknak, ugye itt azt hallottok az előbb, hogy az Isten beszédéről való bizonyságtétel, azt úgy nevezzük, hogy prédikáció. És erre vannak emberek, akiket elhívott erre külön Isten. És ebben sokszor meg is nyugszunk, keresztény emberek, hívő emberek, hogy hát engem nem arra méltatott Isten, hogy én prédikátor legyek, én nekem nem feladatom az ige hirdetés. Ez nem így van. Ez nem így van. Vannak, akiket kimondottan, akiknek ez a feladata, hogy ez az életüknek a mindennapi része, de minden keresztény embernek igazából. Ha nem is úgy, hogy folyamatosan nekik az ige szolgálatát kell művelni, hanem úgy, hogy mindenhol és mindenki között részt vesznek. Mert ezek az elhívott emberek, akiket mi úgynevezett mondjuk lelkipásztoroknak tekintünk, vagy prédikátoroknak tekintünk, ezeknek a területe bár elég széles és hatalmas embertömegeket érhetnek el, mondjuk egy temetésen, egy istentiszteleten, most már az internet segítségével egész kiterjedt világrészekre is kiterjedhet ez, de vannak olyan területek, ahol ők nem érnek el, ahova nem érnek el. És Istennek pedig az volt a parancsa, hogy mindenhol kell hirdetni. A mindenhol hol van? Ott, ahol mi vagyunk. Azon a munkahelyen, ahova nem ér el a lelki pásztorunk. Vagy a lelki gondozók nem érnek el. Az az iskola, ahova szintén nem érnek el. Jó, persze a hittanon keresztül sok helyre. Azokban a családokban, vagy rokoni kapcsolatokban. Nem érnek el. Oda nekünk kell elmenni, mert a mindenhova az is beletartozik. Beletartozik a vonaton való utazásunk, amikor lehet, hogy meg kellene szólalni. És az evangéliumot kellene közvetíteni. A baráti kapcsolatokban szintén ott van a lehetőség, az óriási lehetőség az evangélium hirdetésére, és ez folyamatosan, ezt gyakorolnunk kellene. Nagyon érdekes egyébként, amikor ezt elolvastam, ezt a Márk evangéliumi részt, idáig fel se tűnt, nem először találkoztam ezzel, fel se tűnt, hogy rettenetes nehéz dolgot kért itt a tanítványoktól Jézus. Nem is gondoltam bele idáig, hogy milyen rettenetes nehéz dolgot. Mert kik voltak, akik ott ültek az asztalnál Jézus mellett, amikor Jézus ezt parancsba adta? Ezek az emberek zsidó emberek voltak. És mit kér ezektől a zsidó emberektől? Hogy erőszakolják meg az eddigi világnézetüket, az eddigi gyakorlatukat, és tárják ki az evangéliumot mindenki felé. Idáig ők meg voltak arról győződve, hogy az Isten csak az övé. Senkinek semmi köze hozzá, az ő belső zárt világuk, csak az ő számukra áldás Isten, csak ők szolgálhatnak Isten fele, és egy nagyon nehéz feladatot kért tőlük. Ezt látjuk, hogy ez milyen nehézséget jelent. Ott ült Péter is ennél az asztalnál, mikor Jézus ezt elmondja. És látjuk később az apostolok cselekedetében, amikor győzködni kellett Istennek, hogy igenis menjen el a pogányok közé. Ugye emlékeztek talán, aki ismeri a Szentírást, hogy amikor álmában megjelent az égből egy nagy batyú, és abban mindenféle tisztátalan átadt, és akkor azt parancsolta Péternek, hogy egyet. És mi volt a válasz, hogy hát tudom, én nem ehetem, hát ez egy tisztátalan dolog. És akkor, hogy egyet, igenis kell lenni. Nem értették meg, amikor ott ültek. Ez egy nagyon nehéz feladat. Nem, ők tiltakoztak ez ellen. Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor ezt hallották a tanítványok, szerintem, ha megértették volna, akkor az lett volna az első feladatok, hogy ott rögtön kiosztják egymás között a feladatot, és azt mondják, hogy jó, akkor te elmész. Arábiába, akkor még nem volt Arábia. Egész Ázsiának ezen részében, ti elmentek Európába, ti ezek afrikai részekre mentek el az akkor ismert világba. Ehhez azt olvassuk, hogy ott maradtak, változatlanul is egymás között voltak. És mit? Hogy hajtotta végre Isten ezt a parancsot? Úgy, hogy hozta a rómaiakat is, szigorú intézkedésekkel szétkergette Isten népét ebbe a világba. Mert önmaguktól nem mentek el, kényszerrel el kellett, hogy menjenek. Egyébként tudunk ilyet, de ismerünk ilyet az ószövetségi történetben például, hasonló volt a Bábel története is. Mert amikor mit olvasunk a teremtés történetben? Azt olvassuk, az Isten azt a parancsot adta Ádámnak és Évának, hogy milyen parancsot? Az, hogy itt a föld, mint néktek adom, műveljétek azt, és... Tessék? Hogy? Hangosan. Igen, azt mondja, hogy népesítsétek be a földet egyébként. mindent, az egész földet, műveljétek ezt az egészet, amit itt én megteremtettem, és mit olvasunk Bábelnél, hogy nem akartak szétmenni. Hát ott voltak, egybe gyülekeztek, és ott, csak ott egy csoportban voltak, és Isten mit csinált? Megzavarta a nyelvüket. Innentől kezdve szét kellett, hogy menjenek, mert nem értették meg egymást, és mindent mentek szanaszét a világban. De Istennek vannak ilyen eszközei, és íme így szerzett érvényt annak is, hogy szerte menni ebbe a világba. Szinte lehetetlen kérdés. Testvérek, ez nem csak ott ülő tanítványokat érintette, azóta nagyon sokszor megkísérti ez a keresztény embereket, bennünket is. Megkísért, hogy nem érezzük ennek a felelősségét, hogy ahova kihelyezett Isten bennünket, ott egy nagyon fontos feladatot rót ránk, hogy hirdessük az evangéliumot. Én emlékszem rá, egész fiatal hívő voltam, egy-két hónapos talán megtérésem után, és bekerültem egy nagyon kedves közösségbe, egy falusi közösségbe, és ott egy számomra nagyon tiszteletre méltó keresztény ember, több is volt, élt ott, vagy jöttünk össze ezen az alkalmon, és egyszer bizonyságot tett arról, hogy ő 40 esztendeje dolgozik egy munkahelyen, egy nagyon kiemelt munkahelyen, de ő még soha nem beszélt Jézusról. És ezt nem így mondta, hogy ez mint dicsőség, hanem hozzátette, hogy mert az a fontos, hogy az életünket látva, az életünk prédikálja. És én akkor mozgott bennem valami, hogy hát ez egy normális dolog, hogy 40 évig le lehet úgy élni emberek között az életünket, hogy soha nem beszéltem Jézusról. Mert azt hiszem, hogy az életem fog prédikálni. Én azt hiszem, hogy már így kellene a bemutatkozásnak elhangzani, amikor felvételezik az embert, hogy én bizonyságot teszek arról a Jézus Krisztusról, mert ez a feladatom, engem elküldött, hát erre a munkahelyre küldött az Úr, akkor én így teszek róla bizonyságot. Hát persze én nem akarok fölötte ítéletet mondani, mert én is azóta voltam több munkahelyen, meg megfordultam, és bizony nagyon sokszor szégyennel jöttem el, hogy ott meg kellett volna szólalnom, ott azért rá kellett volna irányítani az Isten törvényére a figyelmet, kellett volna beszélni a Szentírásnak egy nagyon fontos gondolatáról, vagy üzenetéről. Nagyon fontos az is, hogy akik ezt a feladatot végzik, hogy szerte ezen a világon hirdetik az evangéliumot, azok ne gördítsenek akadályt a hirdetés alá. Hirdetés elé. Ne gördítsenek akadályt a hirdetés elé. Azt mondja Pál apostol, hogy mindent eltűrünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk az evangélium elé. Azt mondja, hogy a jogos ellátásukról is lemondanak. Ezt akkor mondja Pál. Tehát lemondanak a jogos ellátásuk, amit kikövetelhetnének, hogy ők az evangéliummal szolgálnak, a gyülekezet pedig lássa el őket. És azt mondja Pál, hogy még erről is lemondunk, nem akarunk benneteket ezzel terhelni. Nehogy azt mondjátok, hogy na hát ezek csak itt rajtunk élősködnek, csak azért, hogy az evangéliumot mondhassuk. És hát bizony, én azt hiszem, hogy ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy milyen sok olyan akadályt tudunk mi felsorolni, indokolva azért, hogy miért nem mondjuk esetleg az evangéliumot. Miért nem mondjuk. Nagyon sok esetben ez akár a fáradtságunkra hivatkozunk, vagy az egyéb elfoglaltságunkra hivatkozunk, de talán a legtöbbször az akadálya annak, hogy hitetlenünk és kisítélek vagyunk. Mondván azt, hogy mondjuk egy olyan társaságban, vagy egy olyan személlyel szemben, aki hát le fog hengerelni bennünket, és hát hogy fog ez majd hangzani, ha én itt Jézus Krisztusról beszélek itt ebbe az emelt szintű társaságban, hát hogy fog ez elhangzani? És már is akadályt gördítettünk azzal, hogy mi magunk nem merünk ehhez hozzáfogni és elindulni ezen az úton. Aztán az is nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy sok tusakodással hajtják vagy végzik ezt a feladatot az evangélium hirdetői. Ismétlem, hogy itt nem csak a lelkipásztorokra gondolok, hanem minden keresztény emberre. Ez sok tusakodás, hogy Pál is elmondja, hogy a Tesszalonikai levélben, hogy bátorságot merítettünk Istenünktől, hogy nektek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Sok tusakodással hirdessük az evangéliumot. Bizony, hogy így van ez, hogy hadd mondjam el testvérek, csak egy ilyen esetben is, amikor eljöhettünk ide hozzátok Miskolcra, gondolom közöttetek is többen vannak hasonló helyzetekben, hogy hetek óta azon tusakodunk, hogy Urunk, szabad ezt megtennünk? Most amikor ilyen külső hatások vannak a vírus veszélynek, kitenni embereket, szabad ez a te akaratod szerint, vagy nem? Tehát ezek nem egyszerű döntések, csak ahhoz, hogy az evangélium elhangozhasson. És lehetne ezeket sorolni. Testvérek, hát akik mondjuk betegeket szoktatok látogatni, milyen tusakodásban van az, hogy mit tudok én segítségül elmondani ennek az embernek, ami evangélium. Nem jön ez úgy magától, hogy csak úgy eszembe jut, hogy mivel tudok vigasztalni embereket, vagy gyászolókat. Az elmúlt napokban valaki egy kedves hívő házaspár azzal lepett meg engem egy elektronikus levélben, hogy a szakadék szélén van a házasságuk. Hát mindenre gondoltam volna, de erre nem. És tegnap írt egy következő levelet, hogy most már ott van, hogy a léc le fog esni. És testvérek, akkor éjszaka többször fölébredtem, és azon, hogy de most mit lehet neki mondani? Mi az, amit most segítségként az Úr közvetítettek felé? És gondolom, hogy ti is, akik az evangélium szolgálatában vagytok, ti is ennek a harcában vagytok, hogy csak azt szeretném elmondani, hogy te tőled jön, Uram. Van ilyen? Ajándékozz meg ezzel. És ez nem úgy jön, hogy egyszer csak úgy fölébredek, és minden előjött. Nemrégiben mondta el ez egyik kedves lelkipásztor barátom, hogy megkeresték a szülők, hogy 17 éves gyermeküket a vonat elgázolta. Ment át a vasúti átjárón, fülében bent a fülhallgató, kezében a telefonja, és nézte a micsodát, valamit nézett a telefonján, és dudált a vonat, sípolt, kiabáltak rá körültelevő emberek, semmit nem hallott, begyalogolt a vonat elé, elgázolta. És megkérték a szülők, hogy ő temesse el. És elmondta ez a kedves lelkész barátom, hogy 8 napig kínlódott rajta. Hogy mi lenne, Uram, az az evangélium, amit itt most el tudok mondani. És akkor azt mondta, hogy az utolsó este megkapta az Úrtól ezt. De 8 nap kínlódás. 8 nap. Tehát ez nem úgy jön, hogy benne van a vérünkben. Mert a szakmánkhoz tartozik. A keresztény embernek nem lehet szakmája az evangélium hirdetése. A feladata az, és az ajándéka az, hogy megkaphatja az Úrtól, mert parancsba adta, hogy hirdetheti. Aztán még két ilyen témát szeretnék röviden említeni. A hirdetőknek az evangéliumban kell, hogy éljenek. A hirdetők. Az evangélium. Nem csak, hogy hirdessék, hanem abból éljenek is. A korintusi levélben Pál apostol mondja, az 1 Korintus 9.14-ben, így rendelte az Úr, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Itt arra a részre vonatkozik ez Pál apostolnak, hogy akik a templomi szolgálatot végzik, azok a szent helyről táplálkozzanak. De könnyű lenne azt mondani, hogy ez csak a megszolgált adományra lehet érteni. Tehát, hogy igenis el kell látni, erre is igaz, hogy az Isten szolgáit, akik az evangéliumot szolgálják, az ennek a gyümölcséből kell, hogy éljenek, tehát akik között szolgál az evangélium, azok kell, hogy támogassák az evangélium szolgáit. Sokkal többről van szó. Mégpedig arról van szó, hogy evangéliumot kell vételezniük is azoknak, akik az evangéliumot hirdetik. Nem lehet úgy az evangéliumot hirdetni, hogy nem élsz az evangéliumból. Csak az evangélium éltethet minden keresztény hívő embert. Az Isten örömhíre, az Isten üzenete maga Jézus Krisztus. Aki nem Jézus Krisztusból táplálkozik, az nem fog tudni evangéliumot hirdetni. Nem lehet lemondani róla, hogy ne ő legyen a táplálékunk újra és újra. Nagyon lényeges és nagyon fontos az, hogy sokszor megdöbbenve tapasztalom azt, hogy a lelki problémáikkal, vagy nem csak a lelki problémáikkal, egyéb más problémáikkal is úgynevezett szakembereket keresnek fel a keresztény hívő emberek is. A pszichológusoknak szakmányban van dolguk keresztény emberekkel, akik nem az evangéliummal fogják tápolni, nem az örömüzenetet. Istennek minden problémára, minden emberi problémára, minden társadalmi problémára Érvényes üzenete van, gyógyító üzenete van. Az evangéliumból kell élni, nem a mások tanácsából. Nem a mások tanácsából, nem a szomszédasszony tanácsából, nem a kivéve, hát ha mondjuk a szomszédasszony egy komoly hívő testvérünk, aki az evangélium majd helyre fogja tenni az életünket. Azt igenis, azt igénybe lehet venni. De nem ezeket szoktuk igénybe venni. És az is nagyon lényeges és fontos, már ha idáig eljutottunk, talán megemlíthetem, hogy vannak keresztény emberek, akik nem közvetlenül az evangéliumot, tehát nem az Isten igéjéből élnek, hanem lelki gondozókból élnek. Most ez jól értendő, akiknek minden döntését kell, hogy más tanácsolja. Nem az Úrtól tanácsolják, hanem ott csüngenek rajtuk, és attól függ, hogy a gyerekét beiratja-e mondjuk a középiskolába, ha a lelki gondozó ezt jónak látja. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy az Isten gyermekei azok az evangéliumban közvetlenül élnek. És az utolsó pedig az, hogy méltón viseljék magukat az evangélium hirdetői. Méltón viseljék magukat. A Filippi levélben írja ezt Pál az 1.27-ben, a Krisztus evangéliumához méltón viselkedjetek. Tehát ahhoz az evangéliuma, amit hirdetek. Mi ez az evangélium? Jézus Krisztus. Jézus Krisztushoz méltón viselkedjetek. Evangéliumi módra éljetek. Evangéliumi módra éljetek. Ez nem csak azt jelenti, hát ez nagyon elsősorban erre szoktunk gondolni, hogy az evangélium hirdetőitől, a keresztény emberektől távol kell, hogy álljon a bűnben élés gyakorlata. Tehát ez egy alap probléma, állás. Nem lehet hazug ember. Nem lehet fősvény ember, nem lehet képmutató, nem lehet álságos, nem lehet tolvaj ember, és lehetne ezeket sorolni. Ez egy nagyon fontos, tehát az evangéliumhoz méltóan kell, hogy viselkedjen, de azon kívül nem lehet például keserű szívű ember. Olyan sok keserű hívő emberrel találkozik az ember. Figyeljétek meg, hogy amikor találkoztok egymás között hívő testvérek, tisztelt a kivételnek, olyan öröm találkozni olyanokkal, akikkel az ember összefut, akkor nem rögtön azt kezdi el mondani, hogy már megint milyen szerencsétlenség érte, már megint milyen súlyos baj van, már megint milyen nem gyógyít, már megint az orvos hogy félre kezelte, már megint nem jó gyógyszert írt fel, már megint, tehát tele van keserűséggel. Tehát egy keserű szívű ember nem fog evangéliumot hirdetni. Nem tud evangéliumot hirdetni. Nem tud az önmagával betelt ember sem evangéliumot hirdetni. Legfeljebb önmagát hirdeti. Az önmagával betelt ember jellemzője az, hogy amikor tanácsot adna, esetleg evangéliumi tanácsot adna, akkor önmagát hirdeti, hogy én ezt így csináltam. Én ezt így oldottam meg. Ez a megoldás, mert én már ezt megtapasztaltam, hogy ezt így kell csinálni. Ez önmaga, ez önevangélium, ez nem Jézus evangélium, ez nem örömhír, ez az önmagának egy hirdetése. Ez nem méltó egy keresztény ember, ez nem lehet kioktató a keresztény ember. Amikor egy emberi bajjal találkozik az ember, akkor nem arra van szüksége, hogy számon kérjék, nem arra van szüksége, hogy rámutassanak arra, hogy már olyan sokszor mondtam neked, és te mégse így csináltad, hanem az Isten üzenetét kellene megtalálni és közvetíteni afelé az ember fele. És nem lehet türelmetlen sem. Az Isten, hát ez nem a biblikus, de tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten malmai lassan őrölnek. És a keresztény embereknek ezt tudomásul kellene venni. Ez nem biblikus, ezt felejtsétek el, de tényleg sokszor így van, hogy mi gyorsan szeretnénk gyors megoldásokat, azonnali megoldásokat, az Isten pedig türelemre ít. Az ő munkáját elvégzi időben, a megfelelő időben. A türelmetlen evangélista az nem fog eredményt elérni. És van egy utolsó, én olyan szomorúan hallom mindig, mikor ezt a példát hozzák, hogy vizet prédikál és bort iszik. Azért, mert a prédikáció az más jelent igazából. És nagyon rossz tapasztalata lehetett azoknak az embereknek, akik ezt kitalálták, ezt a mondást, azokkal szemben, akiknek az lenne a feladatuk, hogy az örömhírt hirdessék, hogy Jézus Krisztus képviseljék, hogy az Isten ügyét képviseljék, és ez valószínű, az azt jelentette, hogy erről beszélnek, de az életük teljesen más mutat. Ez egy szomorú dolog, hogy ez rólunk tesz, a világ így ismer bennünket, tényleg így ismer bennünket, hogy a mi ige hirdetésünk az evangélium, és közben az életünk az nem az evangélium szerint történik. Testvérek, Isten igéje figyelmeztet bennünket, bíztat bennünket, erősít bennünket, hogy ne így legyen. És ezt a mai napot is azért készítette, hogy ne így legyen. Hogy éljünk az ő evangéliumával, éljünk az ő igéjével, hogy méltó legyen a beszédünk, méltó legyen a szánk, méltó legyen az életünk ahhoz, aki az életét adta azért, aki megváltott bennünket és örök élettel ajándékozott meg. Testvérek, most megkérem imádságra Somogyi László testvéremet, utána elénekelnénk az Ó küld ki hírnököt csoportját, válaszul erre a felszólításra is, erre az evangéliumi felszólításra, és befejezésképpen pedig Kenyeresi Károly testvéremet kérem majd meg egy áldással, bocsásson el bennünket.
Csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd áldjunk, hadd magasztaljunk téged, mert te vagy az evangélium, Isten örökkévaló jó híre, örömhíre az emberiség számára. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te nevedben lehettünk együtt. Köszönjük, hogy te szóltál hozzánk ezen a mai napon is. Sok mindent szívünkre helyeztél, de legfőképpen ezt, hogy téged nézzünk, téged lássunk, téged imádjunk, hogy a beszédünk rólad szóljon, rád mutasson, téged dicsérjen. Bocsásd meg, amikor másról beszéltünk, bocsásd meg, amikor mellé beszéltünk. Tudtuk, hogy rólad kellene bizonyságot tenni, és mégis hallgattunk. De köszönjük neked, hogy újra megbátorítottál, hogy menjünk ki ebbe a világba, és ott, ahol vagyunk, ahol élünk, vállaljunk téged, hiszen te nemhogy vállaltál, hanem meghaltál értünk. Úr Jézus, így dicsőítünk téged, mint az egyedül igaz Istent, aki a Földön járt. Dicsőítünk téged, mint megmentőnket, hiszen az örömhír erről szól, hogy megmenteni jöttél, mert méltán vesznénk el bűneink miatt, mert jogosan mondaná ki az isteni igazságosság, hogy méltó az örök halálra. Az vagyok, Uram, én is személyesen. Téged dicsérlek, hogy lehajoltál, hogy megkerestél. Téged dicsőítelek, hogy meghaltál értem is, és mindnyájunkért a kereszten. Köszönjük a bizonyságtételt, köszönjük, hogy újra láthattuk, hallhattuk, hogy az Atya vonzása milyen csodálatosan munkálkodik ma a mi országunkban, és Úr Jézus, hozzád vonz embereket, és aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Köszönjük a helyeket, ahol szól az evangélium. Köszönjük a bátor élharcosokat, akik nem szégyellik, hogy hozzád tartoznak, és hogy téged kell megvallani az embereknek, mert nincs más út, mert te vagy az út, az igazság és az élet. Úr Jézus, köszönjük, hogy hordozhatjuk egymás nehezeit, terheit, gyöngeségeit. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk mindazokért, akik most nem tudtak eljönni, bár szerettek volna. Áld meg őket is, szólj hozzájuk is, tanítsd őket is a te útjaidra. Külön könyörgünk a betegekért, Urunk, ebben a járványos időben. A te nagy neved dicsőítessék meg a mi életünkben, akkor is, ha megbetegszünk, akkor is, ha nem. Külön könyörgünk, Urunk, lelkipásztor testvérünkért, aki nem tudott most eljönni betegsége, felesége, betegsége miatt. Légy ott velük, vigyázz rájuk, és te gyógyítsd meg őket, mint hogy minnyájunkat te őrizd meg kegyelmedből. Tudjuk, Urunk, hogy mennyire méltatlanok vagyunk mi erre, de mégis tudjuk, hogy bátran jöhetünk hozzád, mint jó pásztorunkhoz, mint kegyelmes Urunkhoz. Könyörgünk, Urunk, az országért, a nemzetért, határon túlélő testvéreinkért. Könyörgünk vezetőkért az egyházban, a gyülekezetekben. Könyörgünk a világban vezetőinkért. Hadd legyenek egyre többen, akik őszinte szívvel segítségül hívnak téged, és mernek bizonyságot tenni a jó hírről, Isten megváltó szeretetének jó híréről. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az országban élhetünk. ahol hangozhat az evangélium magyarul, korlátozások nélkül. Bocsáss meg, amikor a mi hitetlenségünk és gyávaságunk korlátozza a te evangéliumod terjedését. De hisszük és tudjuk, hogy győzelmesen jársz előttünk, és sereget gyűjtesz arra a napra, amikor majd visszatérsz a tiéiddel, magadhoz szólítasz minnyájunkat, és ott lehetünk veled, hogy örökös öröm legyen a fejünkön. Úr Jézus Krisztus, így kérünk, hogy áldj meg minket családjainkban, szeretteink között, áldj meg a munkahelyeken, áldj meg a magányos percekben, és könyörülj rajtunk valóban, ahogy hallottuk, hogy a mi életszentségünket hadd vegyük sokkal komolyabban, hiszen méltatlan hozzád, amikor mi könnyelműek vagyunk a bűnnel szemben. Bocsásd meg a mi bűneinket, vétkeinket, töröld el azok a drága véreddel, és adj nekünk új utat a lábunk elé, a hitnek, a szeretetnek, a bizonyságtételnek útját. Így áldunk téged ezért a közösségért, amelyet most újra összegyűjtöttél, a szövetségért, amelyben élhetünk veled és egymással. Köszönjük, Urunk, mindezt neked, és kérünk hazafelé, és te vigyázz ránk, te adj áldott örömteli találkozás szeretteinkkel, és majd egymással is. Szaporítsd a te népedet ebben az országban, adj új megtéréseket, újjászületéseket. Kérünk a te szent és nagy nevedért, Urunk. Amen. Ima közösségképpen, odafigyelve, imádkozzuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
És a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.